tőled szeretnénk útmutatást kapni. Kérünk, hogy jelenléteddel, igéddel áld meg minket. Amen. Én azt a kérést kaptam, hogy a homoszexualitásról beszélgessünk. Érdekesnek találtam, úgyhogy rákérdeztem, hogy valóban ez a kérésetek, de azt mondták, hogy igen. Úgyhogy most sem akartok elállni ettől. Jó, akkor a homoszexualitásról lett szó. Na, erről én tartottam nem olyan régen egy rendkívül sikeres előadást. Aztán néhányan hallottátok. Hát nem akarom azt megismételni, meg ott szemléltettem is, hanem inkább az lenne jó, gondolom, hogyha mondanék néhány bevezető gondolatot, és hogyha vannak kérdések ezzel kapcsolatban, már pedig remélem, hogy vannak, azért kértétek, hogy erről beszélgessünk, akkor tegyétek fel a kérdéseket, és akkor beszéljük meg. Jó? Tehát ez lehetne a menetrendje ennek a mai tanulmánynak. Egy mondatot szeretnék felolvasni a Bibliából, rögtön az elejéből. Gondolom, hogy nagyon sokan kívülről tudják ezt. A Mózes első könyve első fejezetének a 27. verse. Így hangzik, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És a hangsúlyt erre a utolsó mellékmondatra szeretném tenni, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Isten elgondolása az, hogy külön neműek legyünk, nem csak azért, mert az állati váltmányiség olyan gyakorlat működik, hogy ellenkező nemű egyedek párosodnak és utódaik csak így születnek, és az embernél sincs ez másképp, hanem ettől függetlenül is a két neműség gazdagítja az emberi közösségeket, és hát a legszorosabb kapcsolat is két ember között éppen a jöhet létre. És itt hadd említsen meg azt is. Egyáltalán azt gondolom, hogy olyan nagyon újat senkinek nem fogok ma mondani. Sok olyat, amiről mindenkinek az az érzés, hogy én is így gondoltam ezt eddig, hogy ha két külön nemű ember találkozik, akkor valósul meg valami újfajta minőségi egység. Igen, vannak még barátságok azonos nemű emberek között is, vannak kitűnő munkakapcsolatok azonos nemű emberek között is. Ugyanakkor férfi és nő nem csak abban különbözik, hogy más ruhát viselnek, meg nem csak testileg különbözik, ezt is szeretném hangsúlyozni. Jó, hogy testileg persze, hogy különbözünk, alkatilag mások vagyunk, nem csak a nemi szervekre gondolok, a vázizomzatunk más, a simaizmok működése a nőknél más, a vérzékenység más, vannak olyan genetikailag meghatározott betegségek, amelyek esetében a nők ellenállóbbak, például a vérzékenység nőknél ritkábban fordul elő. Aztán ez világos, hiszen hát havonta egyszer menstruál, és hogyha nehezen alvadna a vér, akkor abból baj lenne. Tehát eleve úgy vagyunk megalkotva, vagy különbözők vagyunk, de lelki alkat tekintetében is különbözők vagyunk. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy vannak tipikus férfiak és tipikus nők, ez sértés egy nőre, azt mondják, hogy tipikus nő. Nem, belőle egyetlen egy van a világ mindenségben. És igaza van, hogyha ezt gondolja, de ugyanez a helyzet a férfiakkal is. Tehát senkiből nincs még egy példány az egyfetélyű ikregből sem. Az két különböző ember, noha ott azért a hasonlóság több tekintetben van. De valójában így egészítjük ki egymást. És hát Istennek ez a terve, őt kell képviselni, ez a kijelentés, hogy őt, az ő képét hordozza az ember, hogy a maga képére teremtette, ezt olvastam. Ez jelenti azt is bizonyos mértékig, hogy hát vannak olyan sajátosságai az embernek, amik más teremtményeknél nem fedezhetek tök fel, de Istenre mutat, vagy emlékeztet a kreativitás hajlama és képessége, vagy a bensőséges kapcsolat igénye. Isteni tulajdonságok ezek. De azt is jelenti ez, hogy őt kell képviselnünk, hogy az ő nevében uralkodjunk. Ha tovább olvastam volna ezt az igét a Bibliából, a később jövőknek mondom, hogy az 1 Mózes 1.27-et olvastam, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képére teremtette őket, férfivá és nővé teremtette őket. Ha tovább olvassuk, akkor meg azt olvassuk, hogy megáldotta őket, és adott két fontos parancsot. Az egyik a szaporodás parancsa, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, a másik pedig, hogy uralkodjatok, és felsorolja a természetet, a természet fölött. Tehát az ember küldetése benne van, mégpedig úgy, hogy ketten együtt vagyunk képesek arra, hogy Isten képviseljük. Na hát itt rögtön megáll bennünk az ütő, hát egyáltalán nem őt képviseljük. De ez volt Isten eredeti terve. A köztünk lévő szeretett kapcsolat hirdeti azt a világnak, hogy az Isten szeretet. De ha mi ellenségeskedünk egymással, akkor Isten képe széttörik rajtunk, és az életünk nem Isten dicsőségét szolgálja, hanem pont az ellenkezőjét. Mert Istennek ez az eredeti terve. Na most mi történt? Az történt, hogy mi emberek elszakadtunk Istentől, nélküle élünk. Ez a mély lázadás bennünk van, mindenki így születik. Mert ezek a történetek, amik a Biblia elején olvashatók, az én meggyőződésem szerint allegorikus történetek, még akkor is, ha szó szerint úgy történt, ahogy ott le van írva. Tehát, hogyha teszem azt, volt egy ember pár. És ezzel fölmondta a küldetését. Tehát az a bűn lényege, hogy az ember Isten nélkül akar élni, tőle függetlenül akar élni, nem Isten parancsa vagy elgondolása szerint. Ahogy mondtam, Isten képe széttört rajtunk. Ezt sokszor szoktam mondani, hogy elnézést kérek azoktól, akik bárhol hallgattak engem, a Rádaiban legalább háromszor most össze, hogy az, hogy az ember evett a tiltott fa gyümölcséből, az azt jelképezi, hogy az erkölcsi ítéletet veszi a maga kezébe. milyen fa volt az, a jó és a rossz tudásának a fája. Tehát nem a tudás fája. Világosan olvasható. A jó és a rossz, vagy a Károly szerint a jó és gonosz tudásának a fája. Tehát ez a magatartás, amit kifejez ez az allegória, azt jelenti, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Mert Isten a kezünkbe adta a tudás hatalmát, amikor azt parancsolta, hogy uralkodjatok a természet fölött, uralkodni az képes a természet fölött, aki műveli a természettudományt, föltárja a titkait a természetnek, és ennek alapján képes technikát létrehozni. A tudás hatalma. Most kezünkben maradt a tudás hatalma, de megromlottunk erkölcsileg. Most emiatt nagyon sok, talán minden újabb tudományos eredmény vagy technikai vívmány, ami létrejött az emberiség javára, előbb-utóbb az emberiség kárára lesz. Mert az emberek egymás ellen használják föl. És minden emberi közösségre az jellemző, hogy szétesik, vagy legalábbis a szétesés fenyegeti. És pont azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek a legfontosabbak lennének Isten tükrözésére. Tehát gondolok itt a házasságra. Hát iszonyú mélység van most Magyarországon, ezen a téren. Ugye rengeteg a válás, kb. 50%-ra becsülik azt, hogy a fiatal házasok el fognak válni. Hát nem valami vidám hír ez, gondolom, hogy néhányan házasságot akartok kötni. Majd, és azt gondoljátok, hogy mi jobban fogjuk csinálni, mint eleink. Először is, mert okosabbak vagyunk, mint a szüleink, meg hívők is vagyunk, meg szeretjük az Úr Jézus, meg a másik is szereti, akivel házasságot akarok kötni. Nálunk nem lesz semmi baj. Csak hát a helyzet az, hogy nem csak a hitetlenek válnak el, hívő emberek is elválnak, lelkészek is elválnak. Magyarországi történelmi egyházak közül csak a katolikus lelkészek nem válnak. Világosokból. Szóval rombol, az ördög rombol dühöng, és föl kell erre készülni. Isten akarata az, hogy házasságban éljünk, és gyerekeink szülessenek. Ezt ne tévesszük szem elől, de számítani kell a támadásra. Mennyi az arány?
Mennyi az aránya, vagy a relatív aránya a hitetlenek?
Nem tudok ilyen statisztikát, régebben olvastam, legalább 10 éve, Amerikában csinálták, hogy akik magukat kereszténynek vallják, azok között keresek. Most ezt remélem, hogy
kevesebb.
Nem tudom, mennyire kevesebb, de állítólag lényegesebben, lényegesen kevesebb, de van. Tehát ott is van.
Igen.
És hát nem tudok, nő ez az arány, vagy romul a helyzet fokozatosan. És ennek nem az az oka, azt szokták mondani sokan, hogy hát ugye régebben is voltak rossz házasságok, csak nem volt nyilvános. Biztos, hogy régebben is volt ilyen, csak nem volt nyilvános. A homoszexualitásra is azt mondják, hogy mindig volt, csak nem derült ki. Majd megpróbálom elmondani, hogy miért gondolom azt, hogy ma több van, mint régebben volt. Biztos vagyok benne, hogy több van, de nincs birtokomban statisztika erről. Még most is nehéz felmérni. Lehet, hogy az SZDSZ előbb-utóbb fölméri, és kimutatja az üdvös tendenciát, hogy ebbe az irányba. Majd haladunk, és hát majd csak kihalunk, mert ugye a homoszexuális párnak ritkán szokott gyereke születni. Nem annyira jellemző. Most az örökbefogadás az megint más kérdés. Na, azt mindebből, amit eddig elmondtam, a lényeg az, hogy megromlott emberiség vagyunk. És ezt így mondom, egyes többes szám első személyben, mindnyájan elhajlottak, ahogy Pál írja a római levélben. És szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Isten arca már nem tükröződik rólunk. Ilyenek vagyunk. És egy olyan ember volt a Földön, aki azt mondta, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Az ember, Jézus. Ugye Isten fia, Jézus Krisztus. Mi nem? És hát azóta, a bűneset óta sok minden megváltozott. Például az, hogy öregszünk. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki már elmúlt 20 éves? Van-e olyan, aki még nem ért el a 20-at? Egy van. De még nem öreg. A harmadik évtizedben kezdődik. Hát ez nem 21 éves korban, de nem teljesen egyforma ez. Genetikai program megy végbe. Az öregedés genetikai programja. Hallottam egyszer a Falus Andrásnak egy előadását. Ő immunológus elsősorban, de genetikával is foglalkozik. Ő mondta, hogy van olyan genetikai betegség, ahol ez az öregedési folyamat gyorsabban megy végbe. Mondta ennek a betegségnek a nevét is, de arra nem emlékszem. Tehát mondjuk egy 7 éves gyerek úgy néz ki, mint egy 70 éves. Tehát ráncos az arca, ősz a haja, mert gyorsabban megy végbe ez a folyamat. Most azt tapasztaljuk, mindjárt tapasztalhatjuk, hogy nem mindenki egyenlő ütemben öregszik. Ez különböző lehet. De azért nagyjából azért úgy 50-en felül elkezdik. Ugye 60-on felül még jobban, 70-en felül végképp, akkor már nem szabad rábízni felelős dolgokat. Én már elmúltam, majdnem 3 évvel 70, úgyhogy vigyázzatok vele. Ez egy megállíthatatlan folyamat. Az ember halott. Na, milyen értelemben? Ugye azt is olvassuk ott a Biblia elején, a bűneset után, hogy hát Isten mondja az embernek, arról a fáról eszel, meghalsz, akkor amikor jön a kísértő, kicsoda az a kísértő? Az első humanista filozófus, aki azt tanácsolja az embernek, hogy letkezed be a sorsodat, légy a magad Isten. Ugye kígyó kosztümben a humanista filozófia gondolata az megjelenik. Éva védekezik, mondja, hogy hát az Isten azt mondta, hogy meghalunk, bizony nem haltok meg. Na aztán mi történt? Kiűzettek az édenkertből, és az édenkerten kívül még több száz évig éltek. Ugye ezt olvassuk ott. Akkor a kígyónak lett igaza? Nem. Isten számára meghaltak. A Biblia élet és halál fogalma nem biológia. Ezt kell tudomásul venni. Aki a fiú, azé az élet, írja János apostol, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mert azóta az ember olyan, mint a vágott virág, gondolom ez szép hasonlat, olyan, mintha élne, de alapvető életjelenségeket már nem mutat. Például nem ér le felhős. Még a fotoszintézis a levelekben csökkenő mértékben darabig tart, elhad. Hát mi is harmadik évtizedtől kezdve kezdünk elhadni. Ezt kell tudomásul vennünk, ilyen emberiség vagyunk. Na most, ami a homoszexualitást illeti. hogy az ember úgy világra, hogy potenciálisan több irány, már a szexuális több szexuális irányultság lehetősége benne van, legalább csírájában genetikailag. És ez sem véletlen, ennek haszna előnyös. Na, megpróbálom elmondani, hogy ez mit jelent. Ugye hát nyilvánvaló, hogy az alapvető az a heteroszexuális hajlam, tehát az ember vonzódik a másik nemű ember iránt. Ez elég korán elkezdődik. Pszichoanalitikusok szerint már 3 évesek. Ugye a 3 éves kisfiú nagyon sokszor az anyukájába szerelmes. Hát ez egyáltalán nem így van mindig, de ténylegesen van egy ilyen hajlam. Ezt hívják Ödipusz komplexumnak, bár Ödipusznak nem volt Ödipusz komplexuma. Ugye ez egy görög monda alapján készült, drámát is írt belőle. Görög drámaíró nem tudta, hogy az anyja, akit feleségül lesz. De ezt már feleségül lett, és hát ebből problémák adódtak. De hát a pszichológusoknak jó volt egy ilyen kép, hogy ezt el lehetett nevezni. Lényeg az, hogy megjelenik bennünk a vonzalom a másik nemű ember teste iránt. És hát aztán jön egy életkor, 10 felül, amikor ez fokozódik, serülőkorban, majdnem azt hisz az ember elérte a csúcsát, de a csúcs felé még tart egy kicsi út, aztán később kezd valamennyire csillapodni. Tulajdonképpen az egész életben jelen van ez a heteroszexuális hajlam. És ez nagyon jó dolog, mert hát végül is a pár egymásra találását segíti elő, a házasságot és a faj fenntartását, a szaporodást. De más hajlamok is vannak bennünk. Gyerekek iránti vonzalom van bennünk genetikus adottságként. Innen meg lehet figyelni az utcán. Ez kultúra kérdése is, hogy nyilvánosságra hozzák-e vagy nem. Magyarországon ez erre nézve nincs kulturális tilalom. Hanem honnan vette ezt a gyönyörű gyereket? Mondja, vad idegen embernek, mint tol egy gyerekkucsit. Hát gyönyörködik benne ez a csodálatos, milyen szép gyerek. Mondja, cuki palacra tudod. Tehát vonzalom gyerekek iránt. Van ennek haszna? Van. Genetikus adottság ez természetesen. Lorenz, ő egy híres etológus, Nobel-díjas etológus, ő közölt egy ábrát, ahol 2 oszlopban kölyök állatok, illetve kifejlett állatok képei láthatók. És kimutatja azt, hogy a kölyök állatok fejformája olyan gömbölydet. Kifejlett állaté már nem olyan gömbölydet. Hát gondoljunk egy kis kutyára, vagy nyuszira, vagy bármire. De a madaraknál is így van, rövidebb a csőre, gömbölyűbb a feje a fiókának, mint a kifejlett állatnak. És hát Lorenz szerint állati viselkedéssel foglalkozott. Lorenz szerint ez a gömbölydett forma egy védő magatartást vált ki a felnőtt állatokból. hát védik a kölykeiket. És feltételezhető, hogy az embernél is ennek az irányultságnak egy ilyen funkciója van. Gyerekeinket védjük. Ugye körülvesszük őket, elfogadjuk, szeretjük. Még olyan népek gyerekeit is, akiket felnőttként nem annyira tisztelünk. Milyen aranyos egy kis japán gyerek, nem? És mandula szemével vagyok, pici néger. Na most szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez még nem pedofil. Ide így lehet majd kicsit. Szereti a gyerekeket, vagy szeret velük foglalkozni, szeret a közelükben lenni, ez még nem pedofília. Kiváló pedagógusok között sok ilyen van. És ezek hamarabb megtalálják a hangot a gyerekeknek. Valahogy benne van ez a lehetőség. Én ismerek olyan fotóst, aki kitűnően tud gyerekekről képeket csinálni, mert a gyerekek rögtön kapnak vevők az ő közléseire, úgy tud velük beszélni, vagy rájuk nézni, vagy mosolyogni, hogy azok beállnak ugye, ahogy kell. És nem pedofil az illető, de van egy ilyen képessége, egy ilyen lehetősége. Ami az állatokat illeti. Hát ebben nagyon különbözők vagyunk, de vannak állatrajongó emberek, különösen a kölyök. Nem a kiskutya. Igaz, hogy nagy vadállat lesz belőle, de kölyökként olyan cuki, aranyos. És hát olyankor szokták megvenni. Aztán később annyit szabál, hogy megbánta. De minden esetre az ember szereti megsimogatni a kis cicát, a kis kölyökkutyát, a nyuszit, ismeritek Karintinak azt a karcolatát, ahol a kis nyulat meg akarja simogatni, de az bebújik a szekrény alába, az ízonát tiszkalassal próbálja valahogy kihozni onnan, és már dühös, és mondja, hogy szétvágám azt az aranyos kis popádat. Nem engedett, hogy megsimogassa. Vagy hát egy paripa mozgásában is lehet gyönyörködni. Na most ez még nem szodomia. Tudnik, van olyan szexuális elhajlás, amikor emberek állatokkal hoznak létre szexuális kapcsolatot. Ugyanúgy hát a pedofilia, amikor gyerekeket vonnak be valahogy, és gyerekeken elégítik ki a szexuális hajlamaikat. Tehát adva van valami jó dolog, de az eltorzult ember miatt, a tönkrement ember miatt megjelenik a bűn. Tehát attól kezdve az bűn, amikor én kihasználom a másikat. De ez a heteroszexualitásra is vonatkozik. Heteroszexuálisan sokkal több bűnt követnek el emberek, mint homoszexuálisan. Hát lehet, hogy megváltozik ez az arány, hogyha így folytatódik a folyamat, ami most elkezdődik. Most ami az azonos nemű iránti vonzalmat illeti, hogy persze, hogy régi dolog mindig is volt, egyesek szerint Pláton is homoszexuális volt, nem tudom, ez igaz-e, de a Szaffó nevű költő biztos, hogy leszbikus volt, attól még szép verseket írt, nagy művészekről egyik másikról tudjuk, hogy az volt, most már van olyan politikus is, aki ezt büszkén vállalja, az, nem tudom, mi büszkékedni van azzal. Én férfi vagyok, nem vagyok rá különösebben büszke, más meg arra büszke, hogy ő nő, és heteroszexuális vagyok, hál' Istennek született öt gyerekünk. Na most, de emberek között vannak mély barátságok, azonos neműek között, ami még nem homoszexuális. És odáig mehet ez, hogy akár testi érintés van. Én emlékszem egy jelenetre, tulajdonképpen kéthez hasonló volt az életemben, nagyon mélyen voltam, amikor egy nálam néhány évvel idősebb férfi lelki gondozott, éppen sétáltunk, teljesen össze voltam roskadva, bűnt vallottam ott neki, és ő átkarolta a vállamat. Nagyon jól esett. Mintha apám lett volna. Nem volt az. De a testi közelsége esett jól. Aztán volt egy másik is. Az meg egyik tanárom volt, aki szintén egyszer úgy átkarolt, és megvigasztalt, és bátorított. Jó barátok között vannak ilyenek. Kezet fogunk, sőt, főleg, hogyha régen találkoztunk, átöleljük egymást, ez nem homoszexualitás. És talán a hölgyeknél még gyakoribb az, hogy testileg érintik egymást jó barátnők, de nem homoszexuálisok. Egy határon túl lesz az. Most igéje, Isten igéje alapján ez bűn, abból is következik, amit olvastam. Ugyanúgy bűn, mint a heteroszexuális hajlam kiélése nem megfelelő személlyel és alkalommal. Most borzasztó jóltalosan fogalmazom. De hogyha valaki nem a feleségével, illetve a férjével él nemi életet, azt Isten igéje házasságtörésnek nevezi, vagy parasztosságnak nevezi. Tehát a szexualitás, sőt a szexuális közösséget Isten házasságba adta. Nem eléje, nem melléje, nem utána, bele. És nem csak az a funkciója nálunk embereknél, hogy a szaporodás szolgálja, hanem a kapcsolat mélyítését is szolgálja, hogyha helyén van az életünkben, és annak megfelelően gyakoroljuk. Egyfajta mély kommunikáció le a szexuális közösség, mert kifejezi azt, hogy én téged mindenestől elfogadlak, magamat neked, de csak neked, mindenestől odaadom. Hát egy test vagyunk. És valóban egy mély szexuális együttlétben túlzás, amit mondok, de talán értitek, kisebb költői túlzás, annyira egyek, hogy azt sem tudjuk, hogy most melyik az én kezem és melyik az övé. Ez túlzás, amit mondtam, azért ezt lehet tudni. De valóban egyé lehet lenni az egymás elfogadásának és önmagunk odaadásának a lehetősége a szexuális kapcsolat. Na most miért van? Azért, mert bűneset utáni nemzedék vagyunk, tönkrement nemzedék. Na most egy-két kérdést szeretnék érinteni, aztán beszélgessünk. Nő, keresztény emberek elég különböző módon viszonyulnak ez a kérdéshez, vannak akik úgy elvágólag azt mondják, nem, az Ószövetség korában is megkövezték ezeket, abszolút elutasítjuk. Emlékszem, amikor először írtam erről cikket, benne volt az a mondat, hogy lehet a kérdés, hogy homoszexuális ember lehet-e Isten gyermeke, és a válasz úgy kezdődött, hogy igen. Most az illető nem olvasta tovább, itt megakadt, ez kiverte nála a biztosítékot, és írt nekem egy dörgedelmes levelet, hogy mondhatok ilyet. Én azt gondolom, lehet hívő ember, csak hát elég nagy teher van rajta. Egy olyan bűnre hajlamos, ami nyilvánvaló, hogy bűn. De épp úgy bűn az is, ha megcsalja a feleségét. Az is bűn. Na most ugye homoszexuálisok szoktak azzal védekezni, hogy hát genetikai hajlam. És úgy gondolják, hogy ez erkölcsileg fölmenti őket. Mert nem tett róla, hogyha ez genetikusan meghatározott, akkor nyilván valahogy nem tett róla. Na most ezt is Halus Andrásnak olvastam. Van olyan, először is azt írja, hogy tehát van olyan génkombináció, amely gyakrabban fordul elő homoszexuálisoknál, mint heteroszexuálisoknál. Ez arra utal, hogy van némi genetikai hajlam erre. Másrészt azt is írja, hogy az agresszív magatartásnak is, az agresszív magatartás bizonyos fajtájának is van genetikai alapja, aztán férfiaknál leginkább egyel több Y-kromoszóma. És az agresszív bűnözők között több ilyen van, mint az átlag népességben. Na de írja aztán Halus András, hogy senkinek nem jut eszébe, hogy ezek alapján az agresszív bűncselekményeket, elkövetőket fölmentse. Mondjuk egy szadista gyilkos, genetikailag hajlamos erre, attól az bűn. Tehát megromlott emberiség vagyunk, még egyszer ismerem, ismétlem, hajlamosak minden rosszra, minden bűnre. Nem mindenki hajlamos a homoszexualitás bűnére, de nem mindenki hajlamos a heteroszexuálisok bűneire sem. Nem mindenki Don Juan és nőcsábász vagy gay-hölgy. Van, akiben erősebb ez a késztetés, van, akiben kisebb. Nem mindenki kleptomániás. Tehát ugye szereti magánál felejteni a tárgyakat, ha már elment mellette. Na most, vannak emberek, akik erre hajlamosak. Ez az ő kísértése, ahol neki meg kell állni a sarat. Harc ez. Na most, hogyan lesz valaki homoszexuális? Én azt gondolom, hogy ennek több tényezője van, hogyha az rövid bevezetőt ígértem, mert ugye látszik, ez az öregedés jelent. Nem milyen sokat beszél. Egy időben azt tartották, hát most 100 évvel ezelőtt körülben, hogy a homoszexualitás sért, vagy a homoszexuális magatartásért a azonos nemű tartós közösségek felelősek. Mondjuk ebben az igazság az, hogy ilyen közösségekben gyakoribb a homoszexualitás, tehát szerzetesi közösségekre gondoltak, katonaságra, 3 évig tartott a katonaság, volt, amikor még hosszabb ideig tartott, és ritkán láttak a katonák nőt, és ha egyet láttak, akkor az egész tábor fölzúdult, neki volt éhezve erre, vagy expedíciók, földrajzi expedíciók, sokáig tart hónapokig, esetleg évekig, és hát ilyen körülmények között könnyebben fölbobban. Hát ez egyik tényező lehet. Lehet genetikai hajlam. Eléggé fontos lehet, de százalékokat nem tudok mondani. A valamilyen módon zilált családi élet. Többféle vonatkozásban. Talán a legfontosabb ebben a nem megfelelő nemi szerepminta. Mert szerepeket is tanulunk mérőképtelenül gyerekkorunkban. Hogy viselkedik egy férfi, és hát a kisfiúban az már kialakult, hogy ő fiú, akkor aput utánozza, vagy ha a kislányban, hogy ő nő, akkor fölhúzza a magas sart. változik, mert a női viselkedést itt kezdi átvenni. Most ha nincs megfelelő szerepminta, ez az esélyt növeli, és hát mostanában sok ilyen család van. Sok csonka család, hát ez is részben hozzájárul ahhoz, hogy több ma homoszexuális, mint régebben, vagy a fordított szerepminták, egy erőszakos anya, Jussi apuka, akinek nincs szava otthon, vagy félelem az ellenkező nemű szülőtől, a félelem ezt próbálja oldani, azonosul vele, mint egy átveszi az ő szeretét. Mert ezek a családi zűrök. De van más is, és aztán nagyon nagy jelentősége van az élményeknek, korai élményeknek. Akár homoszexuális csábítás, gyerekek elég gyakran áldozatul esnek felnőtt homoszexuálisoknak, ugye a cukros bácsi, az ismert figura ez ügyben, vagy heteroszexuális zaklatás miatt. Ebből súlyos traumák vannak, nem csak homoszexualitáshoz terel néhány embert, hanem mondjuk nem lesz homoszexuális, de később a házasságában okoz komoly lelki zavarokat egy ilyen korai szexuális zaklatás. Egy ilyen történetet szeretnék elmondani röviden. Hát vagy 15 éve lehetett, aktív voltam, még a főiskolán keresett föl egy lány, ami 22 éves volt talán, egyik vidéki városból jött. Gyakran van az, hogy ha valaki segítséget kér, nem azzal kezdi, ami a valódi problémája, mert arról nehéz beszélni. Valami olyannal kezdte, hogy az apjával konfliktusok mindenféle, de aztán végül kibötte, hogy neki leszbikus hajlamai vannak. Nem tud ezzel mit kezdeni. Hozzá kell tennem, hogy hívő lányban van szó. Nem vallásos. Valóban újjászületett hívő kislány volt, talán 22 éves. Küzdködött ezzel a problémával. Azt is hozzá kell tennem, nagyon jó külsejű lány. Szóval nőies, vonzó jelenség. Aztán beszélgettünk, és ő elmondta, hogy amikor 11 vagy 12 éves volt, hogy milyen élményben volt része. Nyár volt, ment valahová, és mini szoknya volt rajta, mind a két keze tele volt, az egyikben egy teli szatyor, a másikban egy csokor virág, nem volt szabad keze. Egy emeletes, több emeletes épületben beszállt a liftbe, beszállt mellé egy középkorú férfi, két emelet között megállította a liftet, aztán azt mondta nekik, hogy ha most kiabálsz, akkor megölnek. Ő meg ott állt tehetetlenül, benyúlt a nadrágja alá, annyira, hogy később nőgyógyászhoz kellett menni, vérzett is, mert benyúlt a hüvelyébe. Szóval a lényeg az, hogy ott jól megfogdosta, meggyötörte, és hát ez egy szörnyű trauma volt számára, egy szörnyű élmény, ami elindította benne azt a folyamatot, amit talán így lehet jellemezni, hogy el a férfiaktól. Azt gondolom, hogy értjük a mechanizmust. Egy ilyen élmény. Világos, hogy ez az élménye volt, ebben nem ő volt a bűnös, hanem az a férfi. Ő áldozat volt. Ő ennek az áldozata, és homoszexuális lett. Na nyilván ez, vagy ez hasonló történik, vagy homoszexuálisok csábítanak el egy zsenge fejlődési korban élő valakit, akinél még könnyebben billennek az érdeklődések, hajlamok és a pszichoszexuális fejlődés valamilyen irányba. Azután nem közömbös még egy tényező, mégpedig az, hogy a társadalom hogyan viszonyul a homoszexualitáshoz. 20 évvel ezelőtt azt lehet mondani, hogy a közgondolkodás a homoszexualitáshoz szemben rendkívül negatív volt. Nem elfogadott a homoszexuális ember, úgyhogy akiben ilyen hajlamok voltak, az nem jött elő vele. Ma viszont olyan korban élünk, amikor szinte reklámja van, ez már elkezdődött szép irodalmi művekben, filmekben, talán már 20 évvel ezelőtt is. És könnyebb ezzel megjelenni. Az első szocialista kormány az mikor is volt, az 98-ig tartott, ugye? Akkor ért véget. Akkor volt egy miniszter, aki most újra miniszter, de más tárcával, és a tévében hallottam egyszer egy nyilatkozatát, azt mondta, hogy hát a homoszexuálisnak mások a szexuális szokásai. És ezzel elintézett meg találta a dolgot. Tehát mindegy közölte azt, hogy ez elfogadható, hát mások a szexuális szokásai. Hát mi van akkor? És ma meg ott tartunk, hogy hát ismerjük mindannyian a Szetei nyilatkozatait, aki nyilvánosan vállalja, hogy ő homoszexuális, nagy nyilvánosság előtt. Na most ez a társadalmi nyomás megszűnt, ez is felszabadítja ezt a hajlamot. Na most mit lehet ezzel kezdeni? Van olyan keresztény irodalom, amelyik azt mondja, hogy hát meg lehet szabadulni tőle, mint ahogy meg lehet szabadulni az alkoholizmustól is, meg lehet szabadulni az okkult megkötözöttségtől is, sok mindentől meg lehet szabadulni. Én nem vonom kétségbe, hogy meg lehet ettől szabadulni. Ugyanakkor nem vagyok arról meggyőződve, hogy mindenki megszabadul ettől. Most visszatérek arra a lányra, aki akkor fölkeresett. Néhány évvel később újra eljött, akkor már direkt azért, hogy a leszbikus hajlamáról beszéljen. Szerintem ami vele közben történt, az nagyon jó dolog. Mindig nem szűnt meg ez a hajlama, de tudta kezelni. Tehát nem hozott létre homoszexuális kapcsolatot senkivel, szolgáló életet élt a gyülekezetben, nem tette közhírré, hogy meg ilyen hajlama van. Na most az megint csak nem igaz, hogy ha valaki a szexuális hajlamait nem éli ki, hogy attól neurotikussá kell lenni. Hát a klasszikus pszichoanalízis ezt hirdette. Nem lesz neurotikus. Hát egy csomó szerzetes nem lesz neurotikus. Vagy egy csomó katolikus pap nem lesz neurotikus. Most nem azokról beszélek, akik a fogadalmuk ellenére azért élnek szexuális életet. Azokról beszélek, akik becsületesen vállalták ezt az életformát, és képesek nem kapcsolat nélkül élni. Lehet uralkodni a hajlamaink, az ösztöneink felett. Biztos van technikája, és sublimálni lehet, azaz ezeket az energiákat lehet máshol vezetni. Hát ez a lány legalábbis akkor ezen a beszélgetésen úgy látszott, hogy ezt jól tudja kezelni. Na most félreértés, ne essék, egyáltalán nem szeretnénk kizárni azt, hogy eztől meg lehet szabadulni. Mert hogyha találkoztok olyan emberrel, akinek ez a problémája, akkor lehet vele együtt imádkozni, lehet erre bíztatni, hogy kérje az Urat, hogy adjon ebből szabadulást. De ha nem történik meg, akkor sem kötelező neki elbukni. Ugyanakkor olyan életformát folytassa, amelyben kerüli azokat a lehetőségeket, ahol ő fokozott kísértésnek van kitéve. Azt hiszem, hogy talán amikor erről a rádaimmal szó volt, akkor is elmondtam, hogy egyszer egy fiatal ember keresett föl, aki egy nevelő otthonban fiúkkal foglalkozott, és a végén megkérdezte, hogy akkor ő változtasson-e állást, menjen-e olyan helyre, ahol ez nincs, mert hát ez neki nagy kísértés, még zuhanyozni is viszi a fiúkat. És ott én egy nagy hibát követtem el, aztán ezt is elmondtam a rádaiban. Akkor én úgy gondoltam, hogy hát ha tényleg megszabadul, vagy tud uralkodni a kísértése fölött, akkor nyugodtan, akkor nem kell változtatni, hanem álljon helyt. Azóta már tudom, hogy ez rossz tanács volt. Mert talán olyan ez, mint egy szabadult alkoholista esete. Ugye, hogyha valaki alkoholista volt és megszabadult, valóban megszabadult, annak egy kortybort sem szabad inni. Én úrvacsoráztam már együtt ilyennel, kisebb körben, mert itt nehéz volna megvalósítani, de ott, aki osztotta a bort, az tudta, hogy az illető szabadult alkoholista, és annak nem bort adott, hanem szőlőlevet. Mert ott valamilyen kémiai változás is történik, és az föllobbanhat. Tehát ugyanúgy a homoszexuális hajlam is föllobbanhat abban az emberben, akiben ez benne van, vagy akinek ez fokozott kísértése. Na most azt szeretném hangsúlyozni, és ezzel remélem, hogy tényleg befejezem, hogy Isten a homoszexuálisokat is szereti. És úgy gondolom, hogy a homoszexuális magatartás nem nagyobb bűn, mint a heteroszexuális bűnök, vagy nem nagyobb bűn, mint a hazugság, mint az mennyire súlyos dolog napjainkban tapasztaljuk. Bűn, éppen olyan bűn, Isten előtt épp úgy utálatos, mint a csalás, a lopás, a rablás, a házasságtörés. Ugyanakkor ne siessünk a kődobálással, ugye a Jézus a házasságtörő asszonyt is fölmentette, de azt mondta neki, hogy menj el, és többé nem étkezz. Tehát ezt a házasságtörő életformát hagyd abba. Ez ne folytasd. Ennyi. Hát már elkezdődött az Isten tisztelet. Nem tudom, be szoktatok lenni oda? Nem annyira. Persze, ezt nem akadályozom.
Milyen igéket tudnék egy bácsi mondani, amit a Bibliában egyértelműen bűnnek nevezik a homoszexualitást? Mert az az igaz, amiből kiindultunk, az egyértelmű, és abban le lehet vezetni, de vannak ennél nyilván konkrétabb igék is, és ha bárhol ez felvetődik.
Hát leginkább a római levél eleje az, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Ugyanakkor a mózesi törvényekben kemény ítéletek hangzanak el. Tényleg megkövezés. De a Szodómiára is, arra is vannak ott példák. Na most itt a Róma 1-ben hát itt egy kicsit hosszabb szakaszt kell felolvasni. Igen.
Éppen az egy Mózes fénykorsa és az egy Mózes közösítettel hit. Sőrömmel is gombájával van szó, és Lúd megy be a családja vagy házba, és a város képé azt mondják, hogy tisztültek voltak mondani, hogy hol vannak a férfiak, akik az egyébként a fiát hoz ki azok, akik az egyébként hagy ismerni, vagyis hát más
szexuális kapcsolatban így ez azt jelenti.
És akkor itt hevedig lesen azt mondja, és mondom, ki lehet, hogy hogy ne cselekedjétek
valóságot. Igen, az nyilvánvaló, hogy ott erről volt szó. Érdekes, hogy az állatokkal való szexuális kielégülést nevezik Szodómiának, Sodoma alapján, de ez csak feltételezés, hogy azt is csinálták azok. De hogy homoszexuálisok voltak, az ebből az igéből kiderül. Na most itt a, talán a 21. verstől olvasom, de az is már egy fél mondat közepe, hiszen megismerték Isten, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem, és ez már fontos, hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték. Emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével, ezért kiszolgáltatta őket az Isten, szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanígy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejkésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, és így tovább. Na most ezekben az igékben nagyon figyelemre méltó az, hogy amikor az ember elkökélet megsüllyed, akkor az történik, hogy Isten a végvernyőt veszi el a feje fölött. Kik lesznek szolgáltatók? A hiába való gondolkodásnak, vagy az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Mert aki ragaszkodik a bűnös életvitelhez, Isten elveszi a védőernyőt, tehát akkor lásd a következményét. Tehát nem Isten viszi bele, mindannyian ítélet alatt vagyunk, de a védőernyője fejünk fölött van, megóv. De ha ragaszkodunk az ördökhöz, illetve a bűnhöz, akkor tessék. Másnak a következményét, mert azt mondom, hogy ez valahogy erről van szó. Én azt mondom, hogy ez az ige elég egyértelműen beszél erről. Aztán mózesi törvényekben a homoszexualitással együtt vannak ott más egyéb szexuális elhajlások is. Tehát nem emeli annyira föl. Nem ő? Tehát amikor valaki elcsál itt egy lányt, annak is megvannak a következményei. Hogyha a házasság törésen kapják, annak is megvannak a következményei, és elég súlyos következmények. Na most hát a mózesi törvények rendkívül kemények, tényleg megkövetéssel sújtotta. Na most valójában Jézus a hegyi beszédben nem könnyebbé tette, hanem nehezebbé. Amikor azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznáskodott az előző szívében, ezzel kimondja azt, hogy a bűn az nem akkor kezdődik, amikor megcsinálja, hanem az előtt kezdődik, a szívben kezdődik, a hajlamokban kezdődik. Meg ez a szigorú törvény, ami a hegyi beszédben jelent meg, azt érzékelteti és hozza tudomásunkra, hogy mi kegyelemre szorulunk, szóval nem tudunk ennek megfelelni, hát olyan magas ez a mérce. Ugye aki nem a homoszexualitásban bukik el, az elbukik máshol, más területen. Tehát Isten ítélete jogosan sújt mindannyiunkat. Ezt megtanultuk a KT-ban, hogy büntetés, halált és hálózatot érdemlünk. Szoktuk mondani. Csak nem tudom, hogy komolyan gondoljuk. Hozzá tartozik a liturgiához. De azért van benne a liturgiában, mert ez így van, ha Isten rajtunk, meg nem könnyűlünk. Tehát megkönnyűlünk rajtunk. És ugyanúgy megkönnyűlünk a homoszexuálisokat. Na bocsánat, ez második előadás. Akarok tartani. De vannak még kérdések.
Sokan azt mondják, hogy a homoszexualitás betegség. Mit lehet erre válaszolni, vagy mondani?
Nem, egy egészségtelen hajlam. De hát nem betegség. Mondjuk, mikor kóros állatot tesszük, vagy lehet mondani. Van egy kis füzet, ezt, akit érdekel, meg fölhívom a figyelmét. Pont ez a címe, homoszexualitás, bűn vagy betegség kérdőjel. Itt a iratterjesztésben kapható, azt hiszem, három szerzője van, Sipos Ede Álmos, mint teológus, aztán a Falus András, mint genetikus, ahol ő nem genetikus, és jó magam, mint pszichológus. Hát, amit most elmondtam, nagyjából ugyanaz. Benne van. Ez három előadás volt Nagyvárad téren, mint fölvettek, és így keletkezett az a kis füzet.
És hogyan lehet viszonyulni ezekhez az emberekhez? Tehát így mondjuk egy lány, hogyan viszonyulnak egy leszbikushoz? Mert hogy logikus, hogy a
minden... vonzó vagy neki?
Igen.
Én azt gondolom, hogy szeretettel a szeretet igazi értelmében, mi azt jelenti, hogy azt teszed, ami az ő javát szolgálja. Tehát beszélgetsz vele, ha meghív uzsonnázni, uzsonnázol vele, de határozottan el kell utasítani minden testi közelet. Mondjuk úgy gondolom, ha kiderül, hogy leszbikus, akkor úgy gondolom, hogy határozottabban, mint azzal a barátnőddel, aki nem leszbikus. Mert annak megengedett, hogy megöleljen és megpuszíjon. Hát mondjuk a leszbikusnál ezzel szigorúbbnak kell lenni, úgy gondolom. Összetett kérdés, az alkoholistánál is az a helyzet, hogy van, aki megszabadul és visszaesik. És vannak, akik elég gyakran visszaesnek. És gondolom, hogy a háttere ennek az, hogy nem igazán akar megszabadulni. Meg úgy lehet is sajnálni, akkor szegény, nem tud fel. de több olyan alkoholistát ismerek, volt alkoholista, aki teljesen megszokott. Én csak feltételezem, hogy hasonló lehet a mechanizmus a homoszexuálisnál is, mert ha megszabadult, akkor ne kortyolgasson. Tehát ez a kép az alkoholistára vonatkozik. Tehát ne menjen vissza. Mondjuk megszakította a kapcsolatot, tegyük fel, hogy együtt lakott egy másik azon is nemivel. Akkor ezt radikálisan meg kell szüntetni. És ha hívják, ha hívja, ne menjen el vele. Szóval itt néha gonosznak tűnik, de itt muszáj ezt lehúzni teljesen a redőnyt, határozottan, mert különben visszaesik. De körül kell venni szeretettel az ilyen embert, támogatni. Nagyon jó dolog az, hogyha van lelki gondozója, akihez hát, valamilyen rendszerességgel elmehet és beszámolhat. Hát, a lelki gondozóra tulajdonképpen mindenkinek szüksége lenne. Tehát arra, hogy időnként valakinek kiöntsük a szívünket, elmondjuk a bukásainkat is, együtt imádkozzunk. Hát egy ilyen esetben, akár szenvedélybetegségtől való szabadulás után, vagy akár homoszexualitás való szabadulás után, úgy gondolom, hogy erre a bizonyos utógondozásra szükség van.
Te kontrolódásodat azt értjük, hogy mennél a legtöbb de
kívánsága? Hát lehet kívánsága, de az is Isten kegyelméből csökken. Na most az, hogy mondjuk egy leszbikus lány, ha férjhez megy, képes nem életre a férjével, de az nem mondja meg. Ez a ritkán kívánja. És ritkán, ez nem lesz harmonikus a szexuális élete férfival. És hát a fordítottját is sajnos láttam már, hogy házasságban élt, aztán egyszer csak rémülten lett tudomás a felesége arról, hogy a férje egy vidéki városból azért utazik föl időnként Pestre, és egyre sűrűbben, mert ott homoszexuális barátja. Tehát házasságban élt, nem életet is élt a feleségével. Tehát van ilyen, hogy ez is az is. Tehát, hogy nem harmonikus a heteroszexuális élete, ez nagyon valószínű.
És akkor végül is, amikor nem beszéltünk, hogy mi ez, akkor itt, vagy hogy lehet kizíteni, hogy manapság, akkor itt várjon a szexualitásra?
Nem, én csak feltételezem, hogy azért gondolom, mert azok a tényezők, amelyek föllobbantják, azok jobban jelen van. Az egyik az, hogy a családok jelentős része szétesett, nincsenek minták. Azután a társadalmi nyomás csökkent, elfogadott. Tulajdonképpen egy alattomos dolog, én szerintem a célja az SZDSZ részéről az, hogy ezzel is szavazókat szerezhet. Nagy bajban vannak, 1%. Ugye hát van onnan kapaszkodni kell, hogy szavazzanak rá. Ilyen okból. Ez valami tulajdonképpen szánalmas dolog. És hát ugye egyre többet meghallani ez is, homoszexuális az is. Hát akkor miért ne? Na most én nem szeretnék neveket említeni. Mindannyiunk által megbecsült művészek. Részben olyan, aki már nem él. Homoszexuális volt, tudták róla, attól mint művész kiváló. Vagy hát jelenleg is él olyan, aki szintén homoszexuális volt, de úgy tudom, hogy tisztességesen végigcsinált. Szóval lehet ezzel együtt élni. Nem hívő embernek viszonyú fegyelemmel, hívő ember pedig kap támogatást is. Lezuhannunk. tette a bűnbe. Most heteroszexuális kísértései viszont minden embernek vannak, szerintem a házasoknak is. Én azt hittem gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban, ha majd a házasságot kötök, akkor minden megszűnik, mert minden meg van szóltva. Hát nem akarok senkit sem kétségbe ejteni, de az a egész életünkben a kísértések megvannak. Csak nem mindenkinek a szexualitás területén. Valakinek más területen, de erről már az elején szó. Szóval sátán gondoskodik arról, hogy ne hagyjon nyugton a hívő embereket. Akinek homoszexuális, hát meg különösen nehéz helyzete van, keresztényként élni. Nagyon összefüggésben is igaz a plass üres mondata, hogy egész jó keresztény lennék, ha mások időnként nem zavarnak meg az életet. Könnyebb volna, nem?
Ez azt jelenti, hogy nincs az, akiben ez homoszexuális lesz a tényező hatására, és azt nem is lesz annyira lesz, hogy visszaalakult heteroszexuális.
De lehet. Persze, hogy lehet. Lehet. Én azért hangsúlyoztam a másik végét, hogy meg kell kétségbeesni. Akkor semmi nehezebb utat adott, ha nem szabadul meg. Hát a szenvedélybetegség itt nem jó párhuzam, de mondjuk más testi betegségekből a gyógyulás. Hát van, akit Isten meggyógyít, ilyen van, ez nem csak a karizmatikusoknál van. Sőt, szerintem ott van kevésbé ezek a látványos gyógyító evangelizációk. Többnyire nem valódi gyógyulások, bár ott is Isten megteheti. De nem mindenki gyógyít meg. Ugye van, akit fölállít a kerekes kocsiból, a Johnny Erickson nem állította fel. De hát így lett Isten dicsőségére az élete. Tehát ha valaki végig küzd egy életet, akár úgy mondjuk erős heteroszexuális hajlammal, de az Úrnak adta az életét és a szolgálata, azt viszi, hát állás van rajta. Most nem csak a szerzőkesekre gondolok, mondjuk Pál apostol. Következetesen szépen végigvitte az életét. Ha bármi bukása lett volna, azt az ellenségei biztos, hogy rásütötték volna. Mert nem találtak fogást rajta ezen a téren. És ez van Isten dicsősége. Mert hogyha egy homoszexuálisan sátán nem talál fogást, mert ellen tud állni a kísértésnek, az dicsőség. Mert mint Isten dicsősége. Egy kérdés még föl szokott merülni, mondottam, majd megkérdezik, hogy nem kérdezték meg. Ugye mostanában hát esély van arra, hogy majd benyújtanak egy olyan törvényjavaslatot, hogy homoszexuális pár gyereket fogadhasson örökbe. Hogy mi van ezzel. Nem tudom, hogy ezt előkészítik-e már.
Jó uram, nyilván nagyon sokan beszélnek erről, de...
Igen, szóval még konkrét így
is.
El vannak foglalva mások.
Fognak benyújtani egy olyan tervezetet, ami homoszexuális párok együttélését sok szempontból hasonlóvá teszi.
Mint a házasság.
De nem fogadhatnak örökbe gyereket, ez a kitétel szerint.
Értem, abban még ez van, ez jó.
Most, amit...
Igen.
És ő ugyanígy egyébként az élettársi kapcsolat is megkap egy csomó olyan jogi kategóriát.
Igen, igen, ezt tudom, ezt hallottam. Mert én azt gondolom erről röviden, hogy egy gyermeknek úgy fölnőni, hogy homoszexuálisok a szülei, ez nagy esélyt nyújt számára arra, hogy maga is homoszexuális legyen, éppen a minták miatt, amiket folyamatosan kap. Tehát tulajdonképpen a gyerek jogát az egészséges, pszichoszexuális élethez csordítja ez. Nem vagyok jogász, csak ezt gondolom. Hát, hogyha nincs más, akkor gondolom, hogy... Aztán ugye először azzal fogod meglepni őket, azt mondod, hogy Isten szereti a homoszexuálisokat is. Nem utálja őket, a bűnt utálja. És sokkal harmonikusabb életet élhet az ember egy ellenkező nemű emberrel. Na erre persze lehet, hogy fölhozza, hogy a szülei házasságban milyen, meg hány vallás. Tehát erről nem volt szó, de azt hiszem, hogy az is lényeges, hogy az ember élet közege nem csak a fizikai és biológiai környezet, hanem a társas környezet egész más minőségben, mint az állati falkáknál. Tehát a kapcsolat, hogy közülük egymással azt, hogy elfogadlak, szerettek, fontos vagy nekem. Most a heteroszexuális pároknál ez igazán megvalósulhat. Persze erre azt fogja mondani, tehát homoszexuális. Úgyhogy erről valószínűleg nem lehet meggyőzni. Eszembe itt egy régi vicc már, a Jereváni rádió, nem tudom, hogy vannak mostában ilyen viccek. Jereváni rádiónak kérdést tesznek föl. Nincs, egy időben sok ilyen volt. Voltak ilyen hullámok, az abszolút viccek korszaka, az arisztid viccek korszaka. Volt a Jereváni rádió. Föltesznek kérdéseket és válaszolok. Egyik kérdés az volt, hogy igaz-e, hogy Csajkovszki homoszexuális volt? Válasz. Igaz, de mi nem csak azért tiszteljük. Na most veszélyes ilyeneket elmondani, ha homoszexuális van jelen, mert úgy érzékeny esetleg rá is. Azt mondja, most itt kicsukolják a homoszexuálisokat, pedig nem erről van szó. Vagy a másik Jereváni rádiónak, hogy homoszexuális párnak születhet egy gyerek. Válasz, a kérdés tudományosan még nincs eldöntve, de a kísérletek világszerte folynak. Hát nem tudom, hogy ez mennyire építő, de szóval azt gondolom, hogy valahogy természetesen kell ez viszonyulni. A homoszexuális emberhez épül, mint egy másik emberhez, az is egy bűnös ember, akár csak én. Olyan bűne is van, aminek nekem éppen nincs, de hát ezt Istennek köszönöm meg, hogy engem ettől megóvott. És az evangélium szól neki is. De nem arról szól, hogy hagyd abba a homoszexualitást is, akkor Isten gyermeke leszel. Ettől nem lesz az. Az alkoholistákkal kapcsolatban van egy ilyen tévedés, hogy megszabadulsz, akkor attól megtér. Nem biztos, hogy megtér. Mint hogy a karizmatikus körödben van olyan, meggyógyul, és onnan datálja a megtérését. És akkor kiderül, hogy a bűnbocsánatról fogalma sincs. De ő megszabadult egy pszichoszomatikus betegségtől. Így üli benne ilyesmi megtörténik. ez nem jó dolog. Szóval az evangélium arról szól, hogy elveszett bűnös ember vagyok, Jézus Krisztusért Isten nekem a bűneimet elengedte, eltörölte. És ez a homoszexuálisait úgy érvényes, mint mindenki más. De az is, hogy eredjel, és többé ne létkezz. Na most, hát én megtértem jó régóta, azért azóta létkeztem néhányszor. De mi van akkor? Ha létkezünk is, van szó, szólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Hát az ember tudja, hogy hova menjen, bűnbocsánat és segítségért. De attól kezdve Isten gyermeke vagyok. És ez érvényes a homoszexuálisra is. Tehát Isten kezébe teszi az életét, megbánja ezt is, kéri a segítségét, hogy megálljon. És ha az Úr ezt kedves, akkor szabadítsa meg ettől a vágytól, vagy hajlattól. És az Úr akarja, akkor megszabadítja. Szóval nem tudom, hogy van még. Most ilyenkor, ha Isten tisztelet van, akkor nem illik énekelni, ugye? De imádkozni lehet.